Szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Ahogyan bevezető gondolatokban hallottuk, nagyon nagy téma a mai is. Számomra nem csak nagy, hanem nagyon bonyolultá is vált. Addig, amíg el nem kezdtem készülni, úgy gondoltam, hogy néhány világos elemet az ember tud ezzel kapcsolatban, és nyilván így is van, de hogy mennyire bonyolultá válik, az a készület során emelkedett ki. Én szeretném a bevezetésként a 8. Zsoltárt felolvasni, ami nem kifejezetten a személyről, az emberről beszél, de az embernek a méltóságáról és az embernek a kiemelt voltáról, ami azért a mai gondolatunkhoz nagyon nagy segítséget adhat. Így szól ez a Zsoltár. Uram, mi Urunk, milyen csodálatos, szélese világon a Te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védőbástyát emeltél elleneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket Te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla? Az ember fia, hogy gondot viselsz rá? Majdnem isteni lényét tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Minden juhot és barmot, a mezők vadjait, az égmadarait s a tengerhalait. Mindent, ami a tengerek ösvényén kering. Uram, mi Urunk, milyen csodálatos, szélese világon a Te neved. Azért szeretem ezt a Zsoltárt, amikor az emberről gondolkodom, vagy az emberről szeretnék beszélni, mert úgy beszél az emberről, hogy az emberi létnek a csodálatos megtapasztalását belehelyezi a teremtésnek a rendjébe. A teremtés rendjében, anélkül, hogy közvetlenül tenni, mégis kijelöli a teremtés rendjében az embernek a helyét, az embernek a méltóságát, kiemeli az embernek a felelősségét úgy, hogy mindvégig csodálattal beszél magáról, az emberről. Amikor a személyről gondolkodunk, akkor az emberről, mint emberről, az emberről, mint személyről kívánunk gondolkodni, de ugyanaz a kiinduló pont, mint már oly sokszor az itt elővett témákkal kapcsolatban, nem tudom magamtól függetlenül ezt a kérdéskört sem érinteni. Tehát amikor az személyről beszélek, akkor nem tudok úgy beszélni a személy, emberi szeméről, hogy magamat ezen kívül helyezném. Nem csak úgy, hogy tudatosan kivonnám, hanem úgy is igaz ez, hogy magamról is beszélek. Sőt, a magam tapasztalatáról, a magam világ megismeréséről, magam életútjáról, anélkül, hogy egyébként erre hivatkoznék, vagy ezt mindig előtérbe állítanám, de valahogyan pusztán a beszédben, az értelmezésben megjelenik ez a tapasztalat. A személy tudat, a személy lét, emberi természetünknek lényege, és abból a nagyon elemi tapasztalatból indul ki, hogy az ember a fejlődés során, a megismerés során kezdi fölismerni, hogy én vagyok, különbözök a másiktól, de ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, szükségem van a másik emberre, aki nem én vagyok, akitől különbözök. És így nem csak az a folyamat játszódik le, hogy én önmagamra ismerek, hanem az is nagyon fontos és meghatározó, hogy ki az a másik, akire én rátekintek, akiben fölismerem önmagamat. Egészen egyszerűen például a szülő-gyermek viszony, barát-barát viszony, házastárs viszony ugyanezt eredményezi. Vagy, ahová is szeretnék eljutni, hogy mi önmagunk megismerésében, vagy egyáltalán az emberi személy méltóságának a megismerésében Krisztusra tekintünk, aki az istenség és emberség teljességét is hordozza. Mindenképpen a személy megtapasztalásához szükségszerűen hozzátartozik önmagam ismerete, de hozzátartozik önmagam birtoklása is. Hogy birtoklom saját magamat, mégpedig egységben. Nem a maga szétszórtságában, hanem egységben birtoklom magamat. Még akkor is, hogyha ezt töredékesen teszem, akkor is, hogyha egy folyamat részeként, fejlődési folyamat, változási folyamat részeként teszem, még akkor is igaz ez, ha magamat sem tudom teljes egészében megismerni, birtokolni, és még akkor is igaz ez, ha adott esetben óriási különbség lehet az önmagammal kapcsolatban kialakított önismeret, és a között, hogy mások hogyan ismernek engem, ki vagyok én valójában. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az emberi személyhez hozzátartoznak tőle elválaszthatatlan, meghatározó elemek, de vannak olyan területei is a személy meghatározásának, vagy személy leírásának, amelyek bizony nagyon függnek adott esetben egy kortól, egy kultúrától, kommunikáció módjáról, megismerésnek a módjától is, és ez nagyon izgalmas lehet, hiszen itt akár félhetünk is, amikor egy óriási kulturális változás kellős közepén látjuk magunkat az információszerzésben, a kapcsolatteremtésben, kapcsolatmegtartásban, hogy vajon ez hogyan, milyen módon befolyásolja az embert, mint szemét, illetve hogy függetleníteni tudja magát ezektől a folyamatoktól. Én alapvetően szeretnék egy nagyon rövid filozófiai megfogalmazást adni a szeméről, aztán a Bibliáról néhány gondolatot, illetve néhány teológiai következtetést szeretnék idehozni mai estén. Egy általánosnak tűnő és elfogadott meghatározása a személynek, hogy szellemi természetű egyed. Önálló, egyéni létező, de szellemi természete van, nem pusztán az élet az, ami meghatározza, hanem ez az élet, ez alapvetően szellemi természetű élet, amit birtokol. Amikor a Bibliában keressük, hogy vajon mond-e valamit a szeméről, akkor azt kell látni, hogy ilyen formában, ilyen fogalomrendszerben, ahogyan mi ezt használjuk, nem beszél. De mégis beszél például a Teremtés könyvének a leírásában az ember teremtéséről, saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és beszél arról is, hogy az arc az a szívnek a tükre, szívről pedig a Biblia azt mondja, az embernek a lényege. Tehát amikor a szeméről beszél a Biblia, akkor nagyon sokszor az arc képét, az arc fogalmát jeleníti meg, és ebből érthető az Isten képiség, az Isten arc, ahogy megjelenik az emberen, illetve megjelenik az Isten arcának a keresése, mint életfeladat az ember számára, a bibliai ember számára, és megjelenik benne aznak a lehetősége is, hogy az Isten arcának a keresésében fedezi fel az ember saját magát. Saját maga emberi méltóságát, lehetőségeit, korlátait, mindaz, amit az emberről mondunk. Ugyanakkor ez az isteni arc, amire szeretnénk tekinteni, mert hogy szeretnénk hasonlítani hozzá, illetve megőrizni az Isten képiséget, ez adott esetben halálosan félelmetes is lehet. Rátekinteni az Istenre, és itt ugye a teremtő és a teremtmény közötti különbséget emeli ki a Biblia ezzel. Gondolhatunk akár az Illés történetére, vagy gondolhatunk Mózes történetére, nem tudott rátekinteni, vagy amikor a hegyen ott van, és átvesz ugye a szövetség kőtábláit, akkor ragyogó arccal tér vissza. Miért? Mert az Istennel találkozott. Az is kiemelkedik az Isten arcának, Isten lényegének a keresésében, hogy Istent követni, az úgy fogalmazza meg a Biblia, hogy látni akarja valaki az Isten arcát. Vagy ha követi, akkor látja az arcát. Ismeri őt. Most nagyon ugrunk az Új Szövetséghez. Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy Krisztus arcán ragyogott fel az a vízfény, ami az Istenből árad ránk. Krisztusban ismerhetjük meg az emberi létnek, az emberi személynek a méltóságát. És ennek egy nagyon szép kiemelkedő pontja a színeváltozás története, amikor ugyan a szenvedéséről beszélgetnek, de mégis a megdicsült arc jelenik meg, vagy nem régiben, ugye múlt héten ünnepeltük a szenvedés történetet, például az Isten arca megjelenik a szenvedő szolga képében is. Tehát nem csak a dicsőséges arc tartozik az emberhez, hanem ez a szenvedő arc is. Vagy, ami mindannyiunknak a célja, és Pál apostol erre is figyelmeztet, hogy szeretnénk eljutni a színről színre való látásra. Amikor Isten arcát látjuk, amikor hasonulunk hozzá, amikor olyanná leszünk, mint ő. És ebben a krisztusi életben benne rejlik egy fejlődés, mégpedig Krisztus mértékének a teljességére tudunk alakulni és formálódni, és benne rejlik az is, hogy Krisztus cselekedetei formálnak, Krisztushoz hasonló cselekedetek formálnak bennünket arra az igazi Isten képiségre, ami már a teremtésben is megjelenik. Néhány teológiai reflexiót vagy gondolatot szeretnék még idehozni. Amikor személyről gondolkodunk, akkor mindenképpen gondolkodunk az Istenhez való viszonyáról, és gondolkodunk arról, hogy ez az Istennel való kapcsolat, ez szellemi mi voltot feltételez. Olyan képességet, amivel az Istennel kapcsolatba tud kerülni. Tehát mindenképpen a személyhez hozzátartozik egy transzcendencián alapuló léttapasztalat, és ez elkerülhetetlen. Ezt nem tudja megkerülni. Ha lemondunk erről az önmagunkon túlmutató isteni tapasztalaton, akkor a személy megszűnik személynek lenni. Ilyen szempontból van jelentősége a lelkiismeretnek is, hiszen egy ilyen Istenre irányuló, önmagán túlmutató, de az ember lényegéhez tartozó adottságról is beszélünk. Mint ahogyan beszélünk vele kapcsolatban a szabadságról, vagyis arról a szabadságról, amely szabadsággal rendelkeznie kell a személynek, hogy az a folyamat, aminek részese, ott kritikai módon tudja magát megkülönböztetni a többiektől, és kritikai módon tudja magát megkülönböztetni az események többi részesétől, teremtményektől. Ha ez a kritikus megkülönböztetés megszűnik, akkor szinte egybe olvad a teremtés egészével, és ilyen szempontból jó néhány keleti filozófia vallás sorsára juthat, amit legalábbis a személlyel kapcsolatban tanítanak. A személyhez mindenképpen hozzátartozik egy szellemi önelfogadás, egy szellemi megismerés, és itt is szeretném hangsúlyozni a lelkiismeretnek a fogalmát is. Személyhez hozzátartozik, hogy birtokolja a méltóságot, mégpedig a lét, a megismerés és a szeretet összefüggésében. Hiszen a méltósága nem a cselekvésben, nem abban rejlik, hogy bármit is el tudna érni vagy produkálni, hanem abban, hogy van, és erre a létezésre tudatosan tud reflektálni, és célokat megfogalmazni saját maga számára is. Mindenképpen szükséges beszélni a személlyel kapcsolatban arról, hogy pusztán, amikor szeméről, mint szeméről gondolkodom, ez halhatatlanságot is feltételez. Ha személynek nem adom meg ezt a lehetőséget, akkor nem tudunk az Istentől akart értelemben szeméről beszélni. És szeretnék még itt utalni arra, hogy a keresztény beavatásban a hisszük és állítjuk is, hogy a személy képes átalakulni, átformálódni. Tehát amikor valaki megismeri Krisztust, valaki dönt mellette, valaki az egyház beavató szentségei révén részese lesz az ő életének, akkor bizony a személye tud formálódni, alakulni. Új teremtményé lesz éppen a Szentlélek erejében, és ezt valóságosan, reálisnak gondoljuk el, és hisszük, és tapasztaljuk. És ez az átalakulás, ez az átformálódás vezet el ahhoz a célhoz, ami mindannyiunknak is célja, hogy az Istennel színről színre találkozzunk, és ez a találkozás nem más, mint a Szent Háromság egy Istennel való bensőséges egyesülés, ahol az ember személy és Isten egy elválaszthatatlan kapcsolatot él át, amiben egyébként van növekedés, van fejlődés, van gazdagodás. Ha ezzel néhány gondolattal azt gondolom sikerült elérni, hogy ha csak a főpontokat is nézzük, nagyon szertágazó az a kérdéskör, amit az ember személyéről tudunk mondani, vagy állítani, és talán arra is sikerült néhány utalást tenni, bizony mennyire fontos, hogy a maga tisztaságában és teljességében gondolkozzunk az emberi személyéről, eredetéről és végső céljáról is. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, és hallgassuk figyelemmel a másik két előadónkat. Thank you.